Kulturális percek.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Varga Edit. Most az Inforádió heti kulturális anyagaiból hallgathatnak válogatást, tartsanak velünk! Az örökségvédelem, valamint a magyar cirkuszi emlékek szakszerű kutatása és gyűjtése is feladata a 3 éve létrehozott Magyar Cirkuszművészeti Múzeum könyvtár és archívumnak. Az intézmény rendszeresen szervez úgynevezett villámkiállításokat, amelyeken különleges cirkuszi kellékeket is bemutatnak. Rozgonyi Ádám összeállítását hallják.
A folyamatosan gyarapodó múzeumi gyűjteményben 40 ezer műtárgyat, 4 ezer könyvet, 10 ezer folyóiratot, 250 cirkuszi zenekari kottát, sok száz hazai és nemzetközi cirkuszi műsorfüzetet, artista növendékek vizsgamunkáit és 62 iratfolyóméter intézményi dokumentumot őriznek. Az ingyenes kutatószolgálaton keresztül ezek a cirkusztörténeti forrásanyagok a nagyközönség számára is elérhetőek. A Nemzetközi Cirkuszi Szakkönyvtár nyilvános, folyamatosan látogatható. Jó Emese főmúzeológus, a Magyar Cirkuszművészeti Múzeum könyvtár és archívum vezetője az Inforádiónak nyilatkozva. A többi között a folyamatosan zajló kutatásokat, az artisták személyes történetei megismerésének fontosságát emelte ki.
Itt nem csak cirkusztörténeti anyagot kutatunk visszamenőleg, hanem van egy nagyon erős jelen érdeklődésünk, amiben most már a magyar artista közösség a partnerünk és a támogatónk, és ők részt vesznek ebben.
Egy új műfajt is alkottak a villámkiállításokkal. Tette hozzá Jó Emese.
Amikor egy nagyon izgalmas műtárgyat mutatunk be, legutóbb például Takács Endrének és Évának, az Evelin és André nevű párosnak, légtornász házaspárnak a Bambusz nevű apparátját, ami egy olyan hengeperzsnek nevezett ilyen fémrúd, amivel ők 1963. május 1-én a Városliget felett helikopteren függve mutatták be a számukat. És ezt a villámkiállítást egy 8 perces film kíséri, ami aztán a YouTube-on és különböző közösségi felületeken megnézhető angolul és magyar nyelven. Mivel hogy az artista társadalom nemzetközi, nagyon sokan vannak folyamatosan mozgásban a magyar artisták közül is külföldön, és hát azt szeretnénk, hogy azokat az értékeket, amik bekerülnek a gyűjteménybe, mindenki megismerhesse. Ha egy 8 percig nyitva tartó műtárgy bemutatónak utána van egy nemzetközi film anyaga, dokumentumfilm anyaga, ami ezt folyamatosan hozzáférhetővé teszi, akkor igazából alkalmazkodunk a célközönségünkhöz, és hát motiválunk más artista művészeket is, hogy támogassanak minket a saját már nem használatos rekvizitjeikkel, kosztümjeikkel.
Ezeket a műtárgyakat megbecsülik, és közzéteszik a nemzetközi közönség számára is. Jegyezte meg a Magyar Cirkuszművészeti Múzeum könyvtár és archívum vezetője.
A pannonhalmi főapátsági könyvtárban a rovarmentesítéssel párhuzamosan megújították a könyvespolcokat. A kötetek többsége már visszakerült a helyére, az elkészült könyvszekrényekre pedig fóliát helyeznek a szállópor elleni védelemért. Tájékoztatta az Inforádiót a főapátság kulturális igazgatója. Dejcsics Konrád hozzátette, a könyvtárat a tervek szerint januárban nyitják meg újra látogatók előtt. Rozgonyi Ádám interjúja.
Történt egy nagyon nagy káresemény. Egy speciális eljárás keretében kellett a könyveket megtisztítaniuk. Ez hogyan zajlott pontosan, végére értek-e? Mi történt az elmúlt hónapokban?
Igen, a tavalyi év folyamán érzletük azt, hogy a főapátságnak a klasszicista terem könyvtárában egy kenyérbogár fertőzés figyelhető meg, és az első lépés az volt, hogy szakértői munkával beazonosítottuk a fertőzést, valamint megterveztük a kárelhárításnak a lépéseit. Abból kellett kiindulnunk, hogy a klasszicista teremkönyvtár egyetlen légtér, és mintegy 100 000 kötetet tartalmaz, ez kb. 2000 polc folyométernyi irat. És minthogy egy légtér, azt kellett feltételeznünk, hogy ha bárhol megjelent ez a tenyérbogárfertőzés, akkor minden könyv akár fertőzött lehet, legalábbis annak tekintendő teoretikusan. Erre dolgoztuk ki az eljárást. Ugye a kenyérbogár jellemzője az, hogy 20 fok fölött lesz aktív, ezért meg kellett várni a könyvtárban azt, hogy 20 fok felé emelkedjen az átlaghőmérséklet. Ez pedig ugye azért érdekes, mert a teremkönyvtár maga az egy klasszicista épület, a 19. század első harmadában épült, tehát nincsen semmifajta hőmérséklet regulációs lehetőségünk. Most, amikor a 20 fok felé értünk, akkor az első lépés az volt, hogy minden könyvet le kellett emelnünk a polcokról, és kb. 3000 ládában elhelyeztük ezeket a könyveket. 6-8 ládát egy speciális fóliából készült bálába helyeztünk, amelyből kivontuk az oxigént, ez az anoxiás eljárás biztosítja azt, hogy a kártevők, illetőleg a kártevők következő generációja elpusztuljanak. Ezért 6-8 héten keresztül ezekben a bálákban kellett tartani a könyveket. Na most szeptember 1-jére jutottunk el odáig, hogy nem csak minden könyv bálákban volt, hanem minden könyv esetében le is járt ez a 6-7-es időszak, és ekkor kezdtük el kibontani a bálákat. Időközben, amíg a polcok szabadon voltak, ott is a polcokkal lehetett foglalkozni, polcrendszerrel. Egyrészt letakarítottuk, pormentesítettük őket, másodrészt fertőtlenítettük őket, harmadrészt pedig valóban befejeztük azt a 19. század elején elkezdett munkát, asztalos munkát, amellyel ezeket a polcokat létrehozták. Tudnélik, a könyvtár szűke miatt már a 19. század végén egy-egy polcon több sorban is elhelyeztek könyveket, míg az első tervezéskor valójában egy polcot egy könyvsorra terveztek. Ilyen módon ezek a polcok elkezdtek megvetemedni, behajlani, és a szélesebb polcok esetében, vagy könyvszekrények esetében meg kellett erősíteni ezt a munkát. Ugye azt érdemes elmondani, hogy a 19. század elején korabeli asztalosok egy nagyon gondos és igényes munkát végeztek, de mindenkinek a szem előtt ott vannak ezek a cseresznyefával borított széles könyvszekrények, amely gyakorlatilag két emelet magasságban betöltik a könyvtárteret. Na most ez az inkubációs időszak az pont jó volt arra, hogy ezt a munkát elvégezzük, és szeptember 1-től kezdődött, ahogy említettem, a bálák kibontása. A következő izgalmas kérdés az volt, hogy működött-e az eljárás. A szakértői vizsgálat azt igazolta, hogy elpusztultak a kártevők a könyvekben, és a bálákat folyamatosan kibontva minden egyes könyvet restaurátorok, szakemberek kézbe vesznek, ellenőrizik, hogy fertőzött vagy nem fertőzött. A fertőzött könyveket mikroszálas kendővel áttörlik, könyvporszívóval kitisztítják, és ezután kerülnek vissza a polcokra, és közben készül egy részleges térkép arról is, hogy milyen a könyvtár melyik helyén, melyik polcán, melyik könyvszekrényén, mely könyv volt fertőzött. Most jelenleg a 90%-ánál tartunk a könyvek visszahelyezésének. Úgy tűnik, hogy az év végéig ez a munka megtörténik, és hogy még egy érdekes lépés van, miután visszajeztük a könyveket, elkészült könyvszekrényeket le is kell zárni fóliával, hogy az esetleg szálló por az most már ne károsítsa ezeket, hogy ne jusson be ezekbe a könyvekbe, vagy ezekbe a polcokra.
Tehát akkor bőven akadt feladatuk, így módon a látogatók előtt mikor nyílhat meg újra ez a részleg?
Úgy tervezzük, hogy a munkák lezárása után január közepén lesz egy hivatalos átadás, megnyitó, és reményünk szerint a megnyitót követően a látogató közönség előtt is meg tudjuk nyitni a könyvtárat.
Értem. Egyébként a keletkezett károkat lehetett enyhíteni, vagy azért ez egy hosszabb folyamat?
Egyelőre úgy még én sem rendelkezem a teljes adattal, hogy hány könyv érintett, de az biztosan elmondható, hogy az egyes könyvek esetében is a fertőzöttség mértéke az különböző. Tehát van olyan könyv, amelyen egyetlen egy apró lyuk látható, vagy a könyvgerincen, vagy a könyvtáblán, vagy valahol a könyvtestben. És vannak olyanok is, melyek jobban ki voltak téve a fertőzésnek, és ahol éppen a könyvgerinc, vagy a könyvtábla károsodott, vagy az történik, hogy ezek a rovarok ilyen járatokat rágtak maguknak magában a könyvtestben. Jó, lehet, ők nem papírral táplálkoznak, hanem valamifajta állati enyvel, de hogy ugye aki be járataikat, azokat a könyvön átrágták. Tehát, hogy különböző mértékű egy-egy könyv esetében, és alapvetően a jobban károsodott könyvek esetében azt kell mérlegelni, hogy milyen restaurátori eljárással lesz szükség. Itt természetesen azt is kell nézni, hogy milyen korú a könyv, milyen helyet foglal el itt az értéke között. Ez most egy hosszabb távú tervezési folyamat lesz, és majd ennek során szakmai döntéseket kell hoznunk.
Úgy sejtem, hogy talán ezek után nem lehet majd csak úgy belépni a könyvtárba mindenféle ellenőrzés nélkül. Jól gondolom?
A könyvtár fertőzés mentesítésének van egy második lépése, ez a prevenciós munka. Most már megtörtént az, hogy a hőmérséklet páratartalom, sőt ez már hosszú évek óta így van, rovarcsapdák kihelyezése megtörtént. történt, tehát folyamatosan monitorozni kell a könyvtárat. Ugyanakkor valóban a kártevők azok egyfelől a látogatók ruháján vagy személyes tárgyain keresztül kerülhettek be, másrészt ablakokon, nyilvánosszárokon keresztül, és nyilván a harmadik faktor az a klímaváltozásnak a következményei, a magasabb átlaghőmérséklet. Most a látogatók esetében két dologra mindenképpen figyelnünk kell. A nyílászárók monitorozása, tehát egy látogatócsoport bejön, akkor nem történhet meg az, hogy egyszer, hogy nem zsilipszerűen jönnek be. Tervezzük azt is, hogy ebben a második ütemben egy zsilipkamra kialakítását, amilyen keresztül a látogatók bejutnak a könyvtárba. A második, az pedig a könyvtárban a egy időben jelenlevő látogatók számának a regulálása. Itt majd kell alakítani, ez most ilyen szakmai tárgyalások folynak, illetőleg gondolkodás folyik, hogy mekkora az a létszám, aki egyszerre bent lehet a könyvtárban. A harmadik az pedig a látogatói útvonal egyirányúsítása, hogy egy bejáraton jönnek be a látogatók, és főmonostori kiállítótérbe a kiállításra mennek tovább. Így is szabályozható majd ez.
Dejcsics Konrádot, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatóját hallották. Megtartották Woody Allen legújabb darabjának világpremierjét a Centrál Színházban. A Tiszta Őrület című előadás a szerzőtől megszokott fanyar humorral beszél nőkről, neurózisról, színházról és sznobizmusról. Puskás Tamás rendezésében Hevér Gábor, Parti Nóra, Balla Eszter, Martinovics Dorina és Szabó Kimmel Tamás lépnek színpadra. Rozgonyi Ádám, Balla Eszter színművésszel beszélgetett az előadásról.
Ez Woody Allen részéről legalábbis egy önéletrajzi ihletésű színdarab, legutóbbi színdarabja. Nem tudjuk, hogy az utolsó-e, ugye, de kicsit számba veszi az életét, élményeit, színházat, nőkről, őrületről, tehát itt sok mindenről. Ebbe a világba mennyire volt könnyű vagy nehéz belehelyezkedni?
Igen, mindegyik. Könnyű is, nehéz is. Nyilván egy ilyen nagyon markáns Woody Allen stílus van jelen a sorok között. Hát egyrészt nagyon-nagyon ismerős, de hát másrésztről meg azért annyira abszurd vígjátékbeli elemek és mondatok és helyzetek kerülnek egyszer csak így színre, hogy azért az inkább színpadias, tehát azért az az élet, persze, hát az életben is megtalálható, de hát aztán egyszer csak úgy eszkalálódnak olyan dolgok, ami azért mégiscsak egy ilyen erős színpadi vígjátéki elem. Nagyon érdekesek a karakterek, amik abszolút, abszolút hitelesek, tehát abszolút egy teljesen valós, valóságtól kevésbé elrugaszkodott, teljesen hétköznapi emberek, csak aztán amilyen szálak összefutnak egyszer csak, attól lesz őrületes az egész.
Milyennek látja a nőket Woody Allen, ebből a darabból kiderül?
Igen, okosnak is látja őket, érzékenynek is látja őket, de nagyon félénknek, jól látja a nőket. Tehát itt ugye ebben az előadásban három női karakter formálódik meg, Martinovics Dorina által, Parti Nóra által, és a harmadik pedig én vagyok, és nagyon pontosan rajzolja meg a karaktereket, és nagyon szép ívet ír mindenkinek, jól követhető.
Ugye társulati tagok, illetve vendégművészek is szerepelnek az előadásban. A vendégek között említhetjük Hevér Gábort és Parti Nórát. Velük előzetesen mennyit játszott korábban együtt, mennyiben volt könnyű a közös munka, vagy éppen egy kicsit szokatlan is lehetett?
Hát itt most mindannyian ilyen 40 pluszosak vagyunk, van aki, úgyhogy már itt igazából összefonódások vannak. Mi nem dolgoztunk együtt Parti Nórával semmiképpen, semmiben, a Gáborral sem nagyon, inkább csak ilyen improvizációs esten vagy itt-ott találkoztunk, de már annyira jól ismerjük egymást régóta, vagy többször láttuk egymást színpadon, filmben, hogy ezek olyan ismerettségek, hogy az ember már úgy jön össze ezekkel a kollégákkal, amíg nem is találkozik velük, hogy egyszerűen tud róluk. Most már ugye a közösség média miatt is nagyon sokszor tudunk egymásról, szóval egy kicsit olyan, mintha így tök sokat dolgoztunk volna együtt. Az egymásra hangolódás az meg gyakorlatilag az első pillanattól fogva megvolt. Én nagyon szeretem mind a kettőjüket, meg a színészetüket, és nagyon jó volt velük együtt dolgozni, nagyon érzékenyek, nagyon produktívak, nagyon kreatívak, úgyhogy szerintem egy tök jó munka volt, jól próbáltunk a mélyre ásni, és mindenki nagyon nyilván a darab érdekében, de így nagyon aktív résztvevője volt az egésznek. Nagyon-nagyon szerettem ezt a közös munkát velük, meg mindenkivel.
Ha már a darab címe Tiszta Őrület, akkor mi okozza ön szerint, vagy az ön tapasztalatai szerint a legtöbb, úgymond, őrületet a hétköznapokban?
Az az érdekes, hogy talán a saját életemben is az ember ugye soha nem arra törekszik, hogy ezekbe belefusson, hanem egyszer csak megtörténik vele, és egyszer csak ott áll az őrület közepén, hogy ez hogy az Istenbe jutottam el idáig. És egy kicsit itt is ez van, hogy olyan jól indul minden, olyan meg van tervezve, úgy rendben van, meg mindenki olyan normális, és akkor egyszer csak, ahogy összefutnak a szálak, és összeérnek a különböző váratlan események, egyszer csak ott eszkalálódik az őrület, és szerintem ez az életünkben is így van. Legalábbis az én életemben nagyon sokszor ezt tapasztalom, hogy váratlanul egyszer csak a semmiből az ember azt érzi, hogy jó, majd mindjárt könnyebb lesz, mindjárt jobb lesz, aztán megint történik valami, és tényleg ott áll egyszer csak, hogy fogja a fejét, hogy Jézus Úristen.
És hogyan lehet ezeket a helyzeteket kezelni, ha nem színpadon történnek, mert ott valamennyire ezek tervezettek, de azért ott sem mindig úgy alakulnak a dolgok, ahogy azt előre elképzelik. Lepróbálják. Vannak váratlan helyzetek.
Vannak váratlan helyzetek, nyilván az a helyzettől is függ, hogy ez most egy tényleg egy nagyon-nagyon rossz váratlan esemény, vagy egyszerűen csak valami olyan nehézség az életben, ami megoldandó, amit meg lehet oldani, szóval nyilván ez attól is függ, hogy a helyzet súlyossága az milyen. De azért a legtöbb esetben én legalábbis olyankor, amikor tényleg az van, hogy egyszer csak így az őrület közepén vagyok, akkor veszek néhány levegőt, és megpróbálok lenyugodni. Tehát, hogy mert a józan gondolkodáshoz végül is az kell. Tehát, ha az ember bepánikol, és utána még tovább stresszeli magát, az annyira nem visz sehová, hogy olyankor inkább jobb egy picit így megállni. Én néha szoktam nevetni is magamon, hogy csodálatos, hogy most itt tartok, nem baj, majd mindjárt ezen is túl leszünk, na de hogyan? És akkor ezzel az három, akár ilyen pozitívba fordító mondattal szerintem az ember azért úgy ki tudta keveredni az ilyen nagyon váratlan furcsa helyzeteiből. Itt a darabban azért inkább az jellemző, hogy egyszer csak vagy a pániktól, vagy a stressztől itt nem vesznek három mély levegőt a szereplők, hanem tolják tovább az eseményeket. Így aztán nem feltétlenül fut oda a dolog, ahová szerették volna.
Az a fontos, hogy tudjunk nevetni, akár a rossz történéseken is, persze utólag, mert akkor nehéz.
Hát most, hogyha ez egy olyan esemény, hogy nem tudom, lepatkáztam az autót, és durdefektem lett egy olyan nap elején, ami centiről be volt állítva, hogy ide érjek, meg oda érjek, és mondjuk egy ilyen totál felborítja a napot, és ott állok az őrület közepén, én azon tudok nevetni, igen. De hát nyilván nagyon sok olyan, vagy hát előfordulnak olyan események, ami mondjuk valami baj, vagy baleset, vagy egy olyan probléma, ami azért nem ad okot a nevetésre, olyankor is azért jobb higgadtan cselekedni mindenféleképpen, de hát azért ez könnyű mondani. Szóval azért én itt inkább azért ezekre az ilyen defektes helyzetekre gondolok, hogy azokon abszolút érdemes nevetni. Szóval tényleg, amikor délelőtt 10 óra van, és már 3 olyan dolog történt, ami teljesen lehetetlen, ami azért előfordul néha, akkor én azon így kiröhögöm, hogy ez csodálatos, szuper.
Talán egyik akkor követi a másikat, igen. Vagy úgy mondják, hogy csőstől jön a baj.
Igen, igen. Ez egy ilyen nap, tehát akkor számítsunk rá, hogy akkor az egész nap ilyen lesz, és akkor az ember már így megy tovább, és valahogy ezek az energiák, amiket szerintem ilyenkor így generálunk, az tudja azért visszaterelni a jó mederbe az életet. Én valahogy ezt vallom legalábbis.
És hát nyilván kevésbé nevetséges esemény az is a darabbéli karaktere szempontjából, amikor oltárnál faképnél hagyják.
Igen, igen, az én karakteremmel ez történik, hogy tavaly a vőlegényem ott hagyott az oltárnál, és ez annyira mélyre ment, hogy ebből azóta sem tudott kikászálódni. Ez az alap problémája tulajdonképpen az én Fay nevű szerepemnek. Hát ő ebből nem nagyon tud tovább lépni, igen. De hát itt most ezt az estét azért próbálják megszervezni neki, többek között, vagy hát neki, hogy itt találjanak egy pasast, aki Szabó Kime Tamás, hogy esetleg vele Richarddal megpróbálják egy kicsit közelebb hozni egymást, hogy én túl legyek ezen a traumámon. Hát aztán majd, hogyha eljönnek a nézők és megnézik az előadást, akkor meglátják, hogy ez végül sikerül-e, vagy sem.
Balla Eszter színművészt hallották. Bemutatták a paralimpiai bajnok úszó Illés Fanniról készült Hajrá Tete című dokumentumfilmet. Az alkotást alapvetően tévés produkciónak szánták, de néhányszor még levetítik filmfesztiválokon. Farkas Dávid készített interjút Illés Fannival.
Igazság szerint ez az én tavalyi évem felkészüléséről szól, és nyilván ebben, akik részt vettek, szintén azokról, tehát hogy a páromról, kisfiamról, anyukámról, hogy mennyit segített nekünk, és hogy készültünk fel egy együtt így a Párizsi Paralimpiára. Ez a mi történetünket mutatja be, egy a családunk történetét, illetve ez is sok más olyan témát is érint a film, amit a ugye rendezők szerettek volna megmutatni, hogy az anyaság témakör, a fogyatékossággal élő témakör, tehát hogy nagyon-nagyon sokrétű, hogy kinek miről fog szólni a film. Egyébként a hazai mozikban igazából csak pár nyilvános vetítés van, mert alapvetően ez a film tévére készült, illetve majd reméljük, hogy felkerül valamelyik streaming helyre, ahol majd bárki meg tudja nézni, viszont jelenleg a Verzió Filmfesztiválon lehet megnézni, és a speciális filmfesztiválon, úgyhogy reméljük, hogy azért így el fognak menni az emberek.
Mennyit dolgoztak ezen az alkotáson, és hogy illeszkedett akár az úszóedzésekbe, a felkészülésébe? A
csapat igazság szerint követte az én verseny, edzőtábor és otthoni edzések. Ezeket a szituációkat követték le, meg hogy én otthon milyen vagyok, hogyan csatlakozik össze a családunk, hogy mennyit küzdünk az lehetetlenek ellen, és hogy mennyire igyekszünk mindig a megoldásra törekedni. És hát úgy tudom, hogy 110 órát forgattak velünk, én mondjuk többnek éreztem. Felkísértek versenyekre is, edzőtáborokba is, tehát egy nagyon jó hangulat volt nekünk, ők nem zavartak minket, hiszen ők alkalmazkodtak 100%-ban hozzánk és a mi életritmusunkhoz.
Volt egyébként olyan pillanat, amikor azért mégiscsak külön felemelő volt, hogy na ezt most videóra vette egy stáb, vagy ezzel nem nagyon foglalkozott közben?
Ja, nem, egyáltalán nem foglalkoztunk ezzel, meg én sem foglalkoztam ezzel, de én már láttam, meg a párom is láttuk visszanézve a filmet, és nagyon jó, hogy ez az időszak, ez meg lett örökítve, és hogy így ugye Hernád Csaba az egyik rendező, a másik Korn Anita, és a Speakeasy csapata készítette ezt a dokumentumfilmet, és külön tetszik nekünk benne az, hogy ez igazi, tehát hogy semmi mesterkélt, beállított, vagy megmondott, vagy a szánkba adott mondatok nincsenek, hanem ez az élet úgy maga, ahogy zajlott, és szerintünk elég izgalmas lett, annak ellenére, hogy én azt gondoltam, hogy az én életem egyáltalán nem tud izgalmas lenni, hiszen úszok, kisgyerekemmel vagyok, eszek, alszok, tehát hogy nem gondoltam, hogy ez olyan izgalmas tud lenni, és mégis olyan sikerült csinálniuk, hogy én is azért izgultam a végén, hogy ez tényleg ilyen jó lett.
Illés Fanni paralimpiai bajnokúszót hallották. Az Inforádio kulturális magazinját hallották. A heti felelős szerkesztő Illés László, a kulturális rovatvezetője Kocsonya Zoltán és a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is búcsúzik a műsorvezető Varga Edit.
A kulturális perceket hallották.